Szeptember 22-e, Valdez, Best Western Hotel, 206-os szoba, délutáni bejegyzés. 3:30-kor tervezem elhagyni a Hiltont, de már 3 előtt a hallban vagyok. Átnézek a Salmonberry Tours irodájába. Eddig vagy mindig zárva volt, mikor arra jártam, vagy én nem értem rá jó időben, de most ott találom Candice-t. Nagy munkában van, kliensekkel tárgyal, csak pár percre ugrom be. Megköszönöm neki az első csomag feladását, ami sikeresen meg is érkezett Magyarországra, és azt a napot, amikor személyes kísérőm volt Anchorage-ban. Elbúcsúzom tőle. Elbúcsúzom Candice-től, és búcsúzom Anchorage-tól is. Veszek egy fagyit a szállodában, és lesétálok a közeli emlékműhöz. Alattam itt az Alaska Railroad állomás épülete. Mennyi minden történt azóta, hogy itt buszra szálltam, mert a vonat akkor ugye éppen nem közlekedett. Akkor expedícióm legelső napjait éltem, most már túl vagyok a 3/4-én. Sokkal több van mögöttem, mint előttem. Ez egy olyan pillanat, amikor igen nehéz lenne vidámnak lennem. Megszerettem ezt a várost. Sokat sétáltam utcáin, sok boltot, múzeumot és kiállítást láttam itt. Vásárolgatásaim sokszor tűnhettek volna feleslegesnek egy kívülálló számára, de én tudom, hogy nem voltak azok. Évekig el vagyok látva olyan ruhákkal és felszereléssel, amit itt vettem. Valahányszor magamra húzom majd őket otthon, akár vadászaton, akár az utcán, mindig eszembe fog jutni Anchorage. Észak nagy almája. Sokáig bámészkodok ott abban a kis kilátóban, nézegetem a kikötő forgalmát, amit annyiszor láttam már a szállodai ablakból. De lassan indulnom kell, mert a gépem is indul. Visszasétálok a szállodába, és elköszönök Jolandától. Éppen most fejezte be a műszakot, civil ruhában van már. A legsegítőkészebb és legkedvesebb recepciós volt, akivel eddig találkoztam. Elköszönök a pult mögött állóktól is, és benézek még a bárba. Nincs még nyitva, nem tudok inni egy búcsúsört, ezért beülök egy taxiba, és a repülőtér felé indulunk. A sofőr próbálna beszélgetni, de nekem nincs hozzá sok kedvem. Itt hagyom Anchorage-t, mitől lennék jókedvű. A repülőtéren már jól kiigazodok, megfordultam már itt párszor. Felszállok az ERA légitársaság Valdezba tartó gépére, vadászatomat és kalandjaimat ott folytatom. Csak 30-40 percet repülünk a rozog a gépen, és már szállunk is le a vizes kifutó pályára. Ha újonc lennék Alaszkában, biztosan azt mondanám, hogy rossz az idő. De én már veterán vagyok, így egy rossz szavam sincs. Ez a nagyszerű város szerénynek nem nevezhető, ám de nagyon is igaz és találó jelmondatot választott magának. Svájc, Európa Valdeze. Ki itt körbenéz és látja ezeket a hegyeket, ezt a felülmúlhatatlan panorámát, egyet fog velem érteni abban, hogy ez a mondás bizony nem túlzás. Valdez sosem volt turista paradicsom. A TEPS megépüléséig egyszerű halászfalucska volt, azóta viszont valódi olajváros, és ahol az olaj megjelenik, ott megjelenik a pénz is, és ez bizony nagyon jót tett Valdez fejlődésének. A 4454 lelket számláló város a TEPS végállomása. Innen indulnak a tankerek a Valdezöbölből először a Prince William Soundra, majd szerte a nagyvilágba. Hogy az olajjal sajnos nem csak pénz jár, azt bizonyítja az Exxon Valdez tanker balesete, amely Alaszka és a világ eddigi legnagyobb olajszennyezési katasztrófája. Ennek a tragikus eseménynek az emlékét ez a város talán sosem fogja kiheverni. A 211 ezer tonnás olajszállító 1989. március 24-én hajózott ki Valdezből. A révkalauz 23-án simán kivezette a hajót a Valdezöbölből és pályára állította. Az engedélyezett útvonalon a hajóóriás meg is kezdte útját, azonban Joseph Hazelwood kapitány rövidesen jéghegyet észlelt, amely valószínűleg a Columbia Gletscherből szakadt ki. Ezért engedélyt kért egy enyhe irányváltoztatásra, és a kért jóváhagyást meg is kapta. Azt azonban nem várta meg, hogy a beosztottjai végre is hajtsák parancsát. Az ügyeletes tiszt tovább tetézte a hibát azzal, hogy képtelen volt hatékonyan kommunikálni a kormányossal, aki az eleve késve indított manővert így korán hagyta abba. Addig-addig manővereztek a hajóval, amíg sikerült nekihajtani egy zátonynak, és hatalmas sebhely keletkezett a hajó oldalfalán. Az olaj ömleni kezdett. Nagyon rövid idő alatt több mint 41 millió liter olaj került a tengerbe. 1300 négyzetkilométer tenger került vastag olajréteg alá. A mérgezés Alaszka partjaitól 2250 kilométerre is elért. A távoli terület, a mentési műveletek szervezetlensége, a zord időjárás, a technikai problémák, a felesleges szakmai és ideológiai viták csak nehezítették a mentés elkezdését. 10 000 ember megfeszített munkája és 5 milliárd dollár elköltése kellett ahhoz, hogy megfékezzék az olajat. Sajnos ez csak részben sikerült. Csak a teljes szállítmány 20%-át sikerült izolálni, és ez több mint 250 000 vízimadár életébe került. A költőhelyek is elpusztultak, a madárvilágot felmérhetetlen veszteség érte. 2500 nagyon-nagyon ritka tengeri vidra, heringek és lazacok milliárdjai is az életével fizettek a hanyagságért. A madárvédő 250 a mérgezéstől megkopaszodott csólymot szedtek össze. 10 évvel a katasztrófa után a madárvilág nem állt helyre, és nem is fog becslések szerint még legalább 70 évig. Az őslakosok azóta is mérgezési tünetekkel bajlódnak. Bár a hajó immár Sea River Mediterranean néven tovább hajózik a térségben, számos szabályt szigorítottak. Így például már csak dupla falú tankerek szállíthatnak olajat. Idén tartják a tragédia 20. évfordulójára szervezett megemlékezés sorozatot. Akármerre is jársz Alaszkában, az aranyláz emlékhelyeivel mindig találkozol. Így van ez Valdezzel is. Az aranyláz idején Valdez volt a pán-amerikai útvonal kiinduló pontja. A várostól északkeletre fekvő gleccseren és jégmezőn történő átkelés volt annak a hosszú vándorlásnak a kezdete, amelynek első fő állomáshelye és pihenője a Copper folyó volt. Ez az útvonal számomra az aranyláz egyik legrejtélyesebb vállalkozása. A Copper torkolata az alaszkai öbölből Cordovától 30 kilométerre keletre vízen is könnyen elérhető. Kézenfekvő és logikus döntés lett volna a prospektorok részéről, ha már a kezdetektől a kényelmesebb és biztonságosabb vízi útvonalat választják a meglehetősen kétesélyes gleccsermászás helyett. Nem világos számomra, miért választották az út első felében a kegyetlen jégvilágot, hogy csak később csatlakozzanak a Copperhez. Az aranyláz történetét megismerve, az egyik legvalószínűbb válasz az lehet, hogy egy ember ezt az útvonalat választotta, a többiek pedig mentek utána. Lehetséges ok még a folyami hajózás horribilis költsége, amelyet csak a leggazdagabb szerencsevadászok engedhettek meg maguknak, de ők nem a Copperen, hanem végig a Yukonon hajózva tették meg az utat Dawsonig. Ez valóban kényelmes megoldás volt, 1 métert sem kellett gyalogolni, viszont a feljegyzések szerint egy ilyen út nem kevesebb, mint 314 napig tartott a Yukon befagyása miatt. Akármi is volt a valósok, tény, hogy 97-98 telén 3500 ember vágott neki a retteget Valdez gleccsernek, attól a téveszmétől vezérelve, hogy a jégmező mögött tojás nagyságú aranyag heverésznek a földön. A gleccser csúcsáig bő 30 kilométert kellett gyalogolni, majd egy 15 kilométeres ereszkedés után jutottak el a Copper folyóig, legalábbis az általam ismert irodalom szerint. Saját térképi méréseim ezeket a távolságokat csak részben igazolták. Az aranyláz idején a Valdez régió kiemelkedő személyisége volt W.R. Abercrombie, az Egyesült Államok második gyalogezredének kapitánya, ismert gleccser szakértő, akiről halála után hegyet neveztek el a gleccsertől keletre. Az útvonal legnagyobb nehézségét az okozta, hogy Valdez déli fekvése miatt a jég csak éjszaka szilárdult meg annyira, hogy az vándorlásra alkalmas legyen. Így az aranyásó jelölteknek vaksötétben kellett gyalogolni az egyik legveszélyesebb gleccseren, amelynek néhány részén épelmélyű hegymászó még ma is csak nappal, lehetőleg kötélbiztosítással és beülővel közlekedik. A gleccser szerencsés leküzdése után a Klutina völgy folyama következett, majd a jövendőbeli prospektorok számos folyó és vízválasztó leküzdése után célozhatták meg a Klondike térséget. Már aki túlélte a Klutina folyót. Ma leginkább erős rafting túrákra tartják alkalmasnak ezt a zuhogókkal sűrűn tarkított, sebessodrú hegyi folyót, de bő 100 évvel ezelőtt ez maga volt a legyőzhetetlen vizes pokol a vándorok számára. Minden negyedik ember hajótörést szenvedett, és a víz nem csak a reményeket, hanem a felszereléseket is magával ragadta. Csak nem lehetetlen kihívás volt szükséges eszközök és megfelelő száraz ruházat nélkül visszamászni a gleccserre, majd Valdezbe lejutni, ahonnan az őrült ötlettől hajtott emberek erre az elmerodgyant kalandra indultak. A gleccseren fel alá kóvájgó tömegek egy idő után kezdtek kissé megbolondulni. Egyre többen látni vélték a jégdémonát, egy rémséges szörnyet, aki megtámadja a mászókat és a jégszakadékokba taszítja őket. 3500 próbálkozóból körülbelül 200 volt sikeres a Klutínán, és nagyjából 0,5%-uk jut el végül Klondike-hoz. Összességében mintegy 3,7 millió dollárt költöttek a soha meg nem valósuló pán-amerikai útvonal kiépítésére a prospektorok. A Best Westernben lakom, ahol többszöri nekifutás után végül a 206-os szobában kötök ki. Három szobán is végigvonszolom a táskáimat, de mindegyikben farkasordító a hideg. A portás feljön velem, és együtt igyekszünk egy enyhébb klímájú lakhelyet találni. Még az is lehet, hogy éjszaka elő kell vennem a hálózsákomat. Az Anchorage Hilton és az ott dolgozó emberek annyira szép emléket hagytak bennem, annyira kedvesek és barátságosak voltak, hogy a Best Western szállodának nincsen könnyű dolga, ha tetszeni szeretne nekem. Ezért aztán nem is írok semmi rosszat, mert biztosan csak az elfogultság szólna belőlem. Ablakomból a kikötőre látok, szobám alatt a partiőrség hajója vesztegel, orrán nagy gépfegyver csöve mered előre, takaróponyvája alatt. Egy éjszakát csak kibírok. Valahogy.